kedves gyülekezet, amiről nekem beszélnem kell, vajon felelősséggel tartozunk-e barátainkért, a barátságért, és olyan kapcsolat-e ez, amely fontos helyet kell, hogy elfoglaljon a mi életünkben, hétköznapjainkban. És ehhez több igét adtak meg a program összeállítói. Én egyet választottam ki, és ezen keresztül szeretnék erről a témáról gondolkodni. Természetesen más igehelyeket és gondolatokat is hozzáemelve. Ez megtalálható a példabeszédek könyvének 17. részében, a 17. versszakban, amely így szól: minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Van egy kedves közmondás, ami így szól: madarat tolláról, ember barátságról lehet megismerni, és ezzel persze lehet vitázni, vagy egyet érteni. Amikor én ezen gondolkoztam, rögtön eszembe jutott a papagáj, aminek színes tollai vannak, és olyan, hogyha azt mondom most, hogy színes tollak, akkor sem árulom el előre, hogy a papagájról gondolkodnék, akkor rögtön eszünkbe jutna a papagáj, vagy fekete tollakról kezdenék beszélni, akkor valószínűleg a sólyom, vagy a forró már is eszünkbe jutna, egy torzas tollazatnál, talán a bagoly is lehet egy folytatni, hogy hányféle tollazat az, amiről rögtön eszünkbe jut, hogy milyen madárról van szó. Vajon a barátról eszünkbe jut-e az illető, akit fényelez? Erről kellene nekem ma gondolkodnom. Azt állítják tudósok, kaliforniai egyetem tudósai vizsgálták azt, hogy vajon van-e valami DNS hasonlóság a barátok között. És elég nagy terítésben vizsgálták ennek a valószínűségét és lehetőségét, és arra az érdekes megállapításra jutott James Lowell, hogy bizony a barátok között van genetikai hasonlóság. Azaz felfedezte egy másik tudós, hogy 1%-nyi hasonlóság van, ami a valós ember számára elég kevésnek tűnik, de nem így van ezzel egy genetikus, aki számára ez óriási hasonlóság. Körülbelül a negyed unokatestvérek és mi közöttünk, tehát a mi negyed unokatestvérünk és mi közöttünk van ennyi hasonlóság, és arra a következtetésre jutottak, akik ezzel foglalkoztak, hogy bizony valamiért vonzódunk azokhoz, akikkel valamiféle közösségünk vagy közös gondolataink, közös jellemzőink vannak. És érdekes módon tudva, tudatlanul valahogy a távoli rokonság ilyen formában is belopózkodik a mi életünkbe, a mi hétköznapjainkban. Hát mit is a barátságnak az igazi jellemzői, vagy az igaz barátságnak a jellemzői? A legfontosabb és legfőbb jellemzője talán a szabadság. Szabadon dönthetek abban, hogy ki az én barátom, vagy szabadon dönthet az én barátom, hogy én leszek a barátja, és jó esetben nincsen semmiféle kötelező érvényű valami törvényszerű abban, hogy kialakuljon a barátság. Azt is tudjuk, hiszen szociálpszichológusok ezzel sokat foglalkoztak, hogy gyermekkorban sokkal inkább kötünk barátságot. És ennek nagyon egyszerű okai vannak, nem kell a kifejezetten az életkorra visszavetíteni ezt, csak annyi van, hogy sokkal több időnk van a barátságot kialakítani gyerekkorunkban, és meghatározza az életünknek ezt a szakaszát az, hogy barátokat szerzünk. Én is emlékszem, hogy nőttem fel ebben a házban, hogy az egész tér egy nagy banda volt, itt lábpengóztunk az utcán, és akkor még nem jártak buszok, a 8-as busz nem erre járt, nem tudom, ma erre jár, de nem olyan régen még erre kavargott a 8-as busz, alig volt forgalom, és összefutottunk az egész térről, fiatalok, gyerekek, itt rúgtuk a bőrt, nagyon jól éreztük magunkat, és azt se tudom ma már, hogy azokkal, akikkel akkor lábtengóztam itt, illetve sokuknak még a nevére sem emlékszem. Pedig akkor olyan meghatározói voltak az én hétköznapjaimnak, vagy a mindennapjaimnak a barátok, a barátság. Azt is lehet tudni, hogy fiatal koromban egészen talán az egyetemista éveinkig ez az időszak, vagy ez a fajta társas kapcsolati forma meghatározza a mi életünket, és ahogyan kezdünk idősödni, egyre inkább háttérbe szorul ez a társas kapcsolat. Eszembe jut valaki, aki egyszer eljött hozzám és elmondta, amit a ketten középkorúak voltunk, nem ilyen lények, mint most, hogy hát mostanában már nem igazán szokott barátságot kötni, ez már nem annyira jelentő rá. És talán a szakma, akik ezzel foglalkoznak, azok is kijelentik, elmondják, hogy a gyermekkorban megkötött barátságok, ha megmaradnak, ha hosszan tartóak lesznek, akkor ezek azok, amik végig kísérik a mi életünket, és elég nehezen kötünk új barátságot felnőtt korban. És ennek talán az is az oka, hogy családot alapítunk, munkahelyünk lesz, és már egészen más dolgok kezdenek foglalkoztatni bennünket. Jó esetben lekötnek a családi programok, a családi érzett felelősség, és ezért nincs időnk barátkozni. De az is előfordulhat, hogy válások és esetleges más jellegű kapcsolat megszűnések vagy munkahelyváltások, azok rákényszerítenek bennünket arra, hogy megpróbálkozzunk ezzel az igen fontos kapcsolati formával, ami a barátságot fényjelzi. Tehát nagyon nehezen kötünk új barátságot, és ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ehhez valamiféle változásnak kell beállnia az ember életében. És nem feltétlenül szükséges a mai technikai világban annak, hogy közel legyünk a baráttal, hiszen azokkal, akik számunkra fontosak, és a dolgainkat meg tudjuk velük beszélni, hiszen van internet, van más technikai eszköz, amivel ezt a formát tartani tudjuk, és természetesen a barátság az azért nem egy like kérdése, ahogy szokták mondani, hogy lájkolom a másik által megosztott gondolatokat, és ezzel már a barátom, hanem szükség van bizonyos dolgokat megbeszélni a baráttal, megbeszélni azzal, aki az én életemben ezt a fontos kapcsolati formát lefedi. Ki van az én, a te barátom, barátod, van-e ilyen kapcsolati formád, akivel egészen még fontos dolgokat meg lehet beszélni, fontos és izgató, érdekes dolgokat ki lehet beszélni, megvitatni, tanácsot kérni, és úgy kérni, hogy valakire szüntelenül számíthatok, akit barátnak nevezhetek. Meg lehet ezt a kérdést közelíteni onnan is, hogy ki az, aki nem veríti ki ennek a fogalomnak a teljes értelmét. Ki az, aki nem barát? És sokszor, vagy sok dolog eszünkbe juthat a rögtön, amit föl lehetne sorolni, hiszen az nem barát, aki ellenemre tör, aki rosszat gondol rólam, és aki elgáncsol, lehet, hogy csak én képzelem így, de mégis úgy élem meg, hogy ellenemre tör, és az biztos, hogy nem barát. Természetesen, ha már egy csendes napon vagyunk, akkor izgat bennünk egy az is, hogy vajon a Biblia hogyan gondolkozik arról, hogy ki az, aki nem barát. Engem persze mindig izgat az, hogy akik a padban ülnek és meghallnak egy kérdést, vajon hogyan reflektálnának rá. És én, ha most tehetném, végigadnám a mikrofont és megkérdezném, hogy önök szerintetek ki az, aki nem barát, és ki az, aki eszetekbe jutna a Szentírásból, akire semmiképpen nem illik ez a fajta fogalom, ez a jelző, ez a nagyszerű dolog, hogy barát, és ő az, aki az antibarát, ő az, aki semmiképpen sem merítheti ki azt a fogalmat, amit a barátság, a barát takar. Mivel most nem egy interaktív alkalom van, ezért hagy soroljak fel egy pár olyan szereplőt a Szentírásból, aki talán nem csak nekem jutott eszembe, hanem önöknek, nektek is azonnal eszetekbe jut, hogy ő biztos, hogy nem barát. Hát ilyen Júdás, akiről semmi más nem tudunk, csak azt, hogy elárult a drága Úr Jézust, és Júdás pénz vonul be a mi fogalmaink körébe, a mi nyelvünkbe, és amiről tudjuk, hogy azzal nincs minden rendben, ha Júdás neve felmerül, ha Júdás neve elhangzik. Vagy lehetne Doéjról gondolkodni, aki lemészárolja, először beárulja Dávidot, majd lemészárolja az Isten papjait. Hát ő biztos nem az a típus, aki a barátság tárgykörét kimeríteni. Vagy esetleg eszünkbe juthat Akitófel, aki esetében úgy imádkozott Dávid, hogy csak az ő tanácsaitól, az ő ötleteitől mentsen meg engem az Úristen. Mert lehetett tudni, hogy ez a velejéig romlottan gondolkodó ember igenesen tudja irányítani az őt körülvevőket, és amit ő tanácsol, az általában jól végig gondolja, jól végig végigkéri, és annak mindig rossz lesz a vége, hogyha követik az ő tanácsát. Vagy Joáb, aki hűséges Dávidhoz, de amikor Dávid politikai megfontolásból Ábnernek adja a fővezérséget, Joáb ezt nem tudja elviselni. Persze óriási bűne van így Dávidnak is, mert Joáb feje fölött intézkedik, és nem beszéli meg Joábbal ezt a kérdést. És természetes az a reakció, amit Joáb tesz, de ez nem menti őt a barátságtalan viselkedéstől, és nem menti őt attól a gyilkos dologról, ahogyan törve csalja Ábnert és átüti az ő bordái között, és megöli a Dávidhoz hű megmutatkozó Ábnert. Ha a barátságról kell gondolkodnunk, akkor az is fontos, hogy milyen környezetben élünk. Egy kis faluban le lehet élni úgy egy életet, hogy egy életen keresztül barátaink vannak, hiszen ismerjük a szomszédot, ismerjük a boltost, ismerjük mindazokat, akik ott élnek, és egy életet le tudunk úgy élni, hogy mindenki, aki körülvesz bennünket, tudunk róla jót, rosszat, számíthatunk rájuk, és úgy gondolkozhatunk, hogy ez egy olyan közeg, amiben jó dolog élni. Ezzel ellentétben egy nagyvárosi közeg, ahol az ember szüntelenül válogatja a munkahelyét, az iskoláit, állandó körforgásban van, állandó barátságokat köt, vagy haragosokat szerez, vagy éppen próbálkozik azzal, hogy ez a kapcsolati forma valahogyan kialakulhasson. Ki az, aki nem barát? Ki az, aki barát? Ki az, akin keresztül közelebb tudnánk jutni ehhez a kérdéskörhöz? Én ma valaki olyanon keresztül szeretném ezt a kérdést bemutatni, akit egyfelől ma már említettem, Antida barátként, akiről nem jut eszünkbe az, hogy ő a barátság megtestesítője legyen, és akire igaza lenne, Gábor testvér már említette, hogy a hagyomány Salamonnak tulajdonítja a példabeszédek könyvét, akiről igaz lenne mindaz, amit felolvastam a példabeszédek könyvéből. Nem más ez a szegény, mint Júdás. Júdás és Jézus kapcsolatát szeretném ma vizsgálni előttetek, és ha tetszik, nem szeretnék abban a gondolatban tetszelegni, mint amit sokan gondolnak ő róla, hogy mivel sorszerű volt az ő élete, ezért ő csak besegített annak, hogy Jézus elárulja és Jézus a keresztre küldje, de szeretnék őt egy picit közelebb hozni hozzánk, mert rajta keresztül lehet ezt az igenkényes kérdéskört talán a legmélyebben vizsgálni. Együtt talán azzal, hogy Júdás Iskáriótes, aki a 12 egyike, nem véletlenül keveredik Jézus környezetében. Azt olvashatjuk a Lukács evangéliumában, hogy én választottalak titeket, azaz Jézus kifejezetten arra mutat rá, hogy ő az, aki Iskáriótes Júdás kiválasztja. Nem véletlen az, hogy ő Jézus környezetében van, hanem Jézus, ha tetszik, ugye a János evangéliumában úgy nyilatkozik később, hogyha mi azt cselekszitek, amit én mondok nektek, ti az én barátaim vagytok. És ne felejtkezzünk el róla, hogy Jézus Krisztus, aki Júdást kiválasztotta, Jézus Krisztus kiküldi Júdást, aki kimegy és hirdeti az evangéliumot, a 70 tanítvány visszajövetelénél még azt is olvashatjuk, hogy boldogan mondják a tanítványok, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. Pedig mi úgy szeretnék Júdásról gondolkodni, és olyan könnyen elintézzük ezt a kérdést, Júdás az áruló. Júdás hihetetlen nagy szeretettel és barátsággal közeledett Jézushoz. És azt gondolom én, hogy Jézus is ő hozzá. Hogy hol van az ő tragédiája? Egészen máshol, és nem másban keresendő, mint a barátságban. Egy rosszul értelmezett barátságban, vagy egy olyan fajta kapcsolati rendszerben, amelyben hagyja a dagadt ruhát, másra engem vigyen fel a padlást, a gondolat fogalmazódik meg József Attila ajkain, amikor is egy olyan nagyszerű eszme, mint egy nép felszabadulása és egy nép szabadsága, talán egyedül Júdás fejében fogalmazódott meg. Vermes Géza, ez a híres kutató, aki a zsidóság történetével is foglalkozik, magával a zsidó származású Jézussal is. Ő elmegy egészen odáig, hogy Júdás, aki az egyedüli júdeai volt a 12 közül, nem is júdeai volt, hanem galileai. És az a Iskáriótes név, ami az ő nevének előtagja, a Kariótból való, ezt jelenti ez a szó. Ez nem ezt jelenti, hanem a latin sicarius szóból származik, ami késes és gyilkos jelent. De az elutáknak volt egy szélsőséges, ma úgy mondanánk, hogy terrorista szárnya, akik nem gondolkoztak egy percig sem, hogyha valakit le kellett döfni, ha az nem tartotta be az írásokat. Sőt, ha nem járt úgy, mint ahogy a vallási előírások ezt megfogalmazták, akkor szintén késre adtak és ledöfték. Én nem gondolnám ezt, hogy Júdás ilyen típusú lett volna, már is inkább gondolom ezt, hiszen volt más az előtte. A 12 közül is semmi nyomát nem találjuk, hogy Jézus Júdásnak lett volna valami viszonya. Júdás egy szabadságban gondolkodó, Jézus kvalitásait felismerő, és ahogy ez a barátságnál olyan sokszor elő szokott fordulni, a maga hasznára akarta fordítani ezt a nagyszerű prófétát, nagyszerű embert, Isten fiát, a megváltót, és a tragédiája az, hogy ez a kényszeresség, ez az állandó Jézus helyett gondolkodás más irányba terelte őt. Igen, Jézus választotta őt. Nem ő jelentkezett, hanem Jézus elhívta. Jézus felruházta hatalommal, Jézus a barátságával kínálta meg Júdást. János jegyzi meg annál az eseménynél, amikor Jézus lábait itt rága kenettel megkenik, hogy ezt a kenetet nem lehetett volna adni, és nem kellett volna elpazarolni, ennek legalább 300 dénár ára van. És akkor szól hozzá Jézus, hogy adjál végé neki, hiszen ő az én temetésemre tartogatta ezt. És ebből jegyzik meg sokan, maguk a tanítványok, bírpák, egyedül János jegyzi ezt meg, és nincs máshol nyoma, hogy más is feljegyezte volna Júdásról azt, hogy ő gyakran belenyúlt a kasszába. Sehogy máshol nem olvashatjuk, csak Jánosnál. A többiek pedig egészen másként értelmezik Júdás viszonyát a pénzes zacskóhoz. Mi az, ami mozgatta Júdást, tennék fel a kérdést, akkor, amikor arra próbálja rávenni Jézus, hogy ne pazarolja el azt a drága kenetet. Persze ezek mind fikciós, csak én gondolkozom ezen, azt gondolva, hogy egy picit méltatlan az a státusz, amivel taszítottuk Júdás, hiszen természetesen elárulta valaki, de eljutnak egészen odáig az ő ábrázolási módjánál, hogy gonosz denevérek jönnek ki az ő szájából, amikor meghal, és a ördög maga az, ami, aki testet ölt az ő lelkében, amikor kijön, pedig egy igazi barátról van szó, aki hűséggel akarta követni Jézus, és máshol van az ő tragédiája, mint ahogyan én már ezt említettem volt. Júdás talán meg akart felelni annak az elvárásnak, amit kezdett kapizsgálni Jézusnál. Dühítette őt, hogy Jézus nem egy olyan fajta megváltó, egy olyan fajta hős, mint amilyennek Júdás őt elképzelte. És a barátságnál nagyon sokszor az a gond, hogy a barát nem olyan, mint amilyennek én csinálni szeretném, amilyennek én készítem, amilyennek én elképzeltem, amilyennek neki működésre kellene, és amilyen neki ki kellene néznie, hát a csoda legyenek miért nem olyan, mint amilyennek én látni akarom, miért nem olyan Jézus, mint amilyennek én látni akarom, teszi az a kérdést Júdás. Miért nem azt teszi, amit én tenni akarok, és amire szerintem mi ketten képesek lennénk. Annál is inkább úgy gondolom, hogy hamis az a kép, ami Júdásról, mint pénz elterülőről és imányról szól, mert megvan a 30 ezüst, amikor visszamegy a papokhoz. Egy ezüsten hiányzik belőle. Ha Júdás olyan pénzköltő lett volna, és szüntelenül belül a kasszába, mert neki szüksége van erre vagy arra, miért nem hiányzik a 30 ezüstből? Miért nem csak 22-t visz vissza, vagy 21-et, vagy 15-öt? Mert hogy a többit elköltötte volna a Júdás az a gyermelenne, aminek mi lefestjük, elgondoljuk, elképzeljük, felöltöztetjük őt, mert el szeretnénk takarni mindazt, ami bennünk gyanú, ami bennünk nem szimpatikus, és sokkal jobb kivetíteni Júdásra, aki azt a terhet, amit tett az ő barátjával, nem bírja elviselni. Azt mondja a hagyomány, hogy azért csókolta meg Júdás Jézus, mert Jakab és Jézus annyira hasonlítottak egymásra, hogy az idegenek nehezen tudták volna felismerni a kettőjük közötti különbséget, és ezért Júdásnak meg kellett csókolnia a messiást, hogy egyértelmű legyen, hogy ki az. Hogy mennyi álom van ebben a csókban? Mind a két részről. Jézus részéről és Júdás részéről is. Hiszen Júdás nem akar semmi mást, nehogy helyezzen valaki, nem felmenteni szeretné őt, csak talán egy picit megérteni, hogy mi az, ami őt motiválta. Ó, mennyi fájdalom van Júdás csókjában, pedig mi úgy szeretjük őt torz arccal, sátáni vigyorral elképzelni, amit megy Jézushoz és megcsókolja őt, miközben csak szeretné az eseményeket felgyorsítani. Annál is inkább így gondolom ezt, hiszen nem bírja elviselni azt, amikor az ő barátját halálra ítélik. Mi is az a kép, ami a barátságról előttünk áll, szolgáljon ki bennünket, szüntelenül azt tegyek, amit mi tenni akartatunk vele, mindig igen eljen, hajókoljan, mélyen meghajoljan előttünk, és mondja azt, hogy mi parancshoz kedves gazdám, és fogalmazza meg mindazt, amit mi máskor nem tudunk hallani, csak a magunk gondolatait visszahangzó barát szájából. Júdás nem bírja elviselni azt a súlyt, amit a barátság tesz az ő vállára, hogy nem akart ő senkit a keresztre küldeni, és az ő tragédiája az, hogy az ő egész jelenében benne van ennek a sorszerűsége, annak, hogy ő a barátság súlya alatt örvegyezve szeretné végre, ha az ő barátja mindazt teszi, amit ő elvár tőle, amit szerinte cselekedni kell, ahogyan szerinte a dolgok jól mennének. Így befejezés tájékán szeretnék egy hadéverset elolvasni nektek. Azt gondolom ő róla, hogy állandóan hadilábon állt Jézussal, de a legplasztikusabban és a legmélyebben ő közelített Júdáshoz hasonlóan Jézushoz. Ő az, aki elmerészkedik egészen odáig, hogy ír egy kis elbeszélést arról, hogy Jézus abban a házban születik meg, ahol a jómódú Júdás szülei élnek, és egyszerre születik meg Júdás és Jézus, a két barát, hogy maradjak a témánál, és maradjak Adinál, így szól ez a vers, ez a címe, Júdás és Jézus. Düdött lázongó szívvelésem, golgozottai bazaltra vésem, Krisztus, poétán, szent alak, eladtalak. Ennyi volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejed, szerettelek. És eladtalak én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem, mert én álmodok nagyok, költő vagyok. Nem hallgattam zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad. Sejnek pénzt akar egy rám, vár rám. Galád vagyok, galád az élet. Bűvem miért nincs az igének? Bátyal, kinnal miért gyötör pénzes gyönyör? Írott köven dobom a mélybe, megrend a föld sok ezer évre, s késői bűnös, bús szemek megértenek. Ennél klasszikusabban nem lehet ezt a viszonyt megénekelni. Minden időben szeret, aki igaz barát és testvérül születik a nyomorúság idején. Jézus ilyen barát volt. Amen.